Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. Számos nehézsége, de szépsége is van a pedagógusi hivatásnak. Ugyanez elmondható ugyanakkor egy tanintézmény vezetéséről is, hiszen a rengeteg bürokratikus folyamat mellett ott vannak az eseményszervezések, a találkozások, és nem utolsó sorban az az öröm, ami a diákok arcáról visszatükröződik egy-egy esemény után. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csupa móka az iskola igazgatók élete. Az érem másik oldalán ott vannak a gyűlések, a szervezésekkel kapcsolatos fejfájás, a felelősség és a rend fenntartásának kötelezettsége is. Különösen igaz ez, ha egy olyan tanintézményről beszélünk, amelynek komoly múltja van. Témánk történelem és történelmi iskola. Meghívottunk Hajdu Zoltán történelem tanár, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum igazgatója. Igazgató úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött az Alma Materbe. Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Köszönöm szépen a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Elsősorban arra kérném, hogy meséljen a gyermekéveiről.
Hát igen, jó visszagondolni a gyermekévekre. Én nem Marosvásárhelyen születtem, és mindig a diákjaimnak is azt szoktam elmondani, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy vidéken születtem, vidéki vagyok, körtefái vagyok pontosabban. Körtefáján születtem, két testvérem van, ott jártam az általános iskolát, és mondhatom azt, hogy egy nagyon szép gyermekkorom volt, hát annak is köszönhetően, hogy a településen sok olyan népszokás, néphagyomány rendezvényben volt részem, amely majd utólag az életbe sokat segített.
Egy tanárnál, egy vezetőnél, egy tanintézmény vezetőjénél mindig felmerül az a kérdés, hogy hogyan viszonyult ő az iskolához gyermekként, ugye diákként sokszor megkapják azt a mondatot, hogy bezzeg az én időmben, vagy akkor nem így volt. Önnek milyen volt a kapcsolata az iskolával, vagy akár még azelőtt az óvodával?
Igen, hát tehát visszagondolva a diák évekre, és most itt különlegesen azokra a diák évekre, amelyeket Körtefáján végeztem, tehát Körtefáján jártam, a viszonyulásom, hát szerettem iskolába járni, ez meglepő szokott lenni, amikor ezt elmondom, szerettem iskolába járni, és lehet, hogy azért is választottam a tanári pályafutást, mindig szerettem közösségbe lenni. Nagyon jó tanárjaim voltak, mindazok ellenére, hogy vidéki iskoláról beszélünk, minden tanáromra nagy szeretettel gondolok vissza, és nagy tisztelettel. A tanulásban ott hát voltak tantárgyak, mint minden diáknál, amit nagyon szerettem és tanultam, és voltak olyan tantárgyak, amelyeket kevésbé, és itt már is kiemelem azt, hogy a történelem és a földrajz az már mondhatom negyedik osztálytól, mert negyedik osztályban kezdtük el tanulni a történelmet, és a földrajzot már akkor nagyon szerettem, és itt van is egy nagyon érdekes emlékem. Egy akkori tanfelügyelő, ez valamikor a 84 körül lehetett, 1984 körül, egy tanfelügyelő, magyar szakos tanfelügyelő meglátogatta az iskolát, negyedikes voltam, és az utolsó órán megkérdezett minden diákot, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy lennél, ugye a negyedik osztályban mit lehet megkérdezni a diákoktól, és ezt soha életemben nem fogom elfelejteni, hogy akkor azt mondtam, hogy történelem, vagy földrajz tanár szeretnék lenni, és ami az érdekessége, az az, hogy amikor Bolyaiba elkezdtem tanároskodni, akkor kolléga lettem ezzel a tanfelügyelő úrral, aki negyedikes koromban megkérdezte, hogy mi szeretnék lenni. Tehát ez egy nagyon kellemes emlék volt, amikor rájöttem, hogy néné, akinek elmondtam leghamarabb, hogy történelem tanár akarok lenni, az itt van, és most kollégám.
Azt hiszem, erre szokták azt mondani, hogy kicsi a világ. De milyen más meghatározó emlékei, élményei vannak a diáksággal kapcsolatban, a diák évei alatt? Akár olyanok is, amelyek nem feltétlenül az iskolához, a tanórákhoz kapcsolódnak, de ebben az időszakban, ebben a periódusban történtek.
Hát most nem föltétlenül csak az általános iskolára gondolunk, hanem a középiskolai évekre is. Hát azt mondhatom el, hogy bármi volt az iskolai éveim alatt bármelyik szakaszában, bármi volt szervezve az iskolában, mindenbe kivettem a részem. Tehát remélem a diákjaim ezt nem veszik, a mostani diákjaim rossz néven elmondom, és nem fogják ezt a példámat követni, mondjam úgy, hogy inkább részt vettem a szervezésbe sokszor, mint elhanyagoltam a tanulást a szervezés érdekében. Tehát, hogyha nem tudom, gólyabbált kellett szervezni, akkor ott voltam, hogyha tánccsoport volt az iskolában, akkor benne voltam, hogyha foci bajnokság volt, akkor egész biztos, hogy ott voltam, hogy bármilyen sport rendezvény volt. Tehát sok-sok emlékem van az osztálytársakkal, visszaemlékszem nagyon jól, hatodikos koromban Ernyébe szervezték meg a felsőmarosmenti focibajnokságot, és megnyertük a Körtefái Általános Iskolába, és milyen büszkék voltunk. Tehát valójában ezek maradnak meg a diákoknak, amik a tanórákon kívül történnek, és ezek azok az emlékek, amelyek a 10-20-30 éves találkozókon is előjönnek, és elkacagjuk, mert a körtefái szinten mi voltunk az első generáció, akik megszerveztük a 20 éves találkozónkat a 8. osztály után. Most már igaz, sokkal jobban előre haladtunk, úgyhogy remélem, hogy majd megszervezzük a következő kerekszámot is.
Említette, sőt többször kiemelte, hogy Körtefáján járt általános iskolába, de hol folytatta a tanulmányait? A középiskolában. Egyelőre maradjunk ennél a szintnél, az egyetemről beszélünk egy kicsivel később.
Hát ez úgy történt, hogy ugye 89-ben végeztem a 8. osztályt, tehát még a kommunizmus idején, és falusi iskolából jöve nagyon el kellett gondolkodni, hogy hova megyek tovább. Na, akkor volt több lehetőség, és sokkal többen is voltunk, mondjam így, a mi generációnk az sokkal számosabb volt, mint napjainkban, és a magyar osztályok száma az sokkal alacsonyabb volt. Volt egy ilyen középiskola, hogy könnyű ipari liceum Marosvásárhelyen. Ez napjainkban nem működik már így ez a név alatt, és emlékszem, hogy komoly felvételin estünk át, tehát a Bolyaiba akkor csak két osztály indult. Nem is próbálkoztam, mint faluról érkező diák, az osztálytársaim se. Egyetlen egy osztálytársam jutott be a Pápióba, is volt akkor még magyar tagozat, ő merészebb volt, úgymond. És akkor itt a könnyűipari liceumban végeztem el a középiskolát, és büszke vagyok arra is, hogy az első mesterségem az varogép javító, tehát gyakorlatot végeztem a középiskolai éveim alatt a könnyűipari liceumban, a lányok vartak, mi pedig javítottuk a varógépeket. Persze, hogy a középiskolai tanulmányaim után nem folytattam ezt a mesterséget, de arra is nagyon nagy szeretettel gondolok vissza, amikor két hétig gyakorlatoztunk, volt egy varróműhely, és ott a lányok miután, tehát elkezdtek varni, és elromlott egy varrógép, akkor mi a fiúk mentünk, és javítottuk a varrógépet. Tehát csodálatos élmény volt ez is.
Történelem, és az ezzel kapcsolatos szerelem már 4. osztályban elindult, de minek a kapcsán, hogyha vissza tud erre emlékezni, mi volt az, ami egy 10 éves kisfiút megfogott a történelemben?
Igen, hát mondhatom azt, hogy a tanítónénim volt az, aki a kaput megnyitotta a történelem és a földrajz irányában, mert úgy adták le nekünk annak idején a történelmi, illetve a földrajz leckéket, hogy az, aki olyan beállítottságú, hogy utazni, vagy a különböző világcsodákra kíváncsi, az megszeresse. De én folytatnám tovább, hogy ha a tanítónénim, aki tudomásom szerint még napjainkban is él, itt marad, és köszönök neki mindent, amit tett ahhoz, hogy az útunkon elindított. Utána volt egy csodálatos történelmföldrajz tanárom, akinek köszönöm én azt, hogy történelmföldrajz tanár lettem, Berekmeri István tanár úr Sáronberkéről. Ő úgy tanította, hogy hát nem csak én, hanem az egész osztály nagyon szerette a történelmet és a földrajzot, és akkor a középiskolába folytattam. a történelem iránti érdeklődésemet. Említettem már azt, hogy Körtefáján nagyon sok olyan rendezvényen, eseményen vettem részt, amely a néphagyományokhoz, népszokásokhoz kötődött. Sok olyan rendezvényt szerveztünk, amely a falu történelmét mutatta be. Tehát onnan indult el a történelem iránti érdeklődés, és egyértelmű volt az érettségi után is, hogy nem is próbálkoztam mással, nem is gondoltam másra, hanem elsőre a történelem Földrajz Egyetemre felvételiztem, jutottam be, és azt is végeztem el, és továbbra is azt mondom, hogy jó választás volt, mivel hogy amellett, hogy szeretem a történelmet, és szeretek tanítani, amellett nagyon szeretek utazni. És ha valaki szeret utazni, akkor nem csak azért utazik, hogy menjen és nézzem meg egy épületet, és megnézem, és megyek tovább, hanem én mindig utána nézek, mindig utána olvasok, mindig megtanulom azokat a dolgokat, ami az az ország, az az épület körül van. Tehát összekötném azzal, hogy megadták a tanáraim a kiinduló pontot, és utána pedig már úgy alakult az egyéniségem is, hogy szerettem ezt a pályát.
Ilyen az, amikor az embernek egyszerre a hobbija is a munkája. Soha nem volt az iskolai évek alatt, és talán itt leginkább a középiskolára gondolok, ilyen kikacsintgatás más pályák irányába, amikor ugye az osztályban a diákok elkezdenek beszélgetni, hogy én itt szeretném folytatni, vagy éppen ezt szeretnék lenni, hogyha nagy leszek.
Igen, hát ugye, ahogy említettem már, kezdem megint onnan, hogy negyedikes koromban már ezt mondtam. Persze minden ember életében vannak bizonyos fordulópontok, vannak olyan időszakok, amikor egy picit abból a kerékvágásból kibillen. Voltak, nálam is voltak olyan gondolatok, hogy jogra menjek, voltak olyan gondolatok, hogy teológiára, és teológia szempontjából a családom nagyon támogatott, nagytatám, Isten nyugtassa, főgondnok volt Körtefáján a református egyháznál, és ő mindig mondta ezt, hogy én a papi pályát válasszam, és az igazság, hogy egy olyan családban nevelkedtem, ahol minden vasárnap templomba voltunk, vallásórákra jártam, és szerettem is. Igaz, a vallás is a történelemmel nagyon összefügg. Na most a középiskolában, mivel hogy egy olyan középiskolába jártam, ahol szakmát tanultunk, ugye nem egy elméleti liceumban, ezért egyértelműen a bizonyos időszakban a mérnöki kérdés is megfordult a fejembe, de mindig éreztem azt, hogy én humán beállítottságú vagyok, habár a matekkel soha semmi gondom nem volt, tehát nagyon jól teljesítettem matekból is és fizikából is, de mindezek ellenére sokkal jobban szerettem mindig azt, hogy hallgassam a mesét, vagy mondjam a mesét, vagy olvassam a történeteket, mint hogy matek feladatokat oldjak.
Valahol ez talán érthető is a hallgatók elég sok hallgató számára, és akkor történelem, egyetem, történelem, földrajz, kar, hogyan néztek ki az egyetemi évek, illetve milyen élményekkel lett itt gazdagabb?
Hát igen, Marosvásárhelyen végeztem az egyetemet, végül Kolozsváron a Bábesbolyain mondjam így licenceztünk, tehát a licencvizsgát ott tettük le. Kiemelném azt, mert erre is büszke vagyok, hogy a jelenlegi főtanfelügyelő helyettes úrral évfolyamtárs voltam, és nem csak, hogy évfolyamtársak voltunk, mert nagyon jó barátok az egyetemen kívül is, úgymond a 4 év alatt szinte minden szabadidőnket együtt töltöttük. Úgyhogy az egyetem az történelem földrajz volt. Hát nem volt egyszerű, mert kolozsvári tanárok jártak le Marosvásárhelyre, ők tanítottak, mindig hasonlítottak minket a kolozsvári egyetemistákhoz, sokkal szigorúbban vettek. Akkor, amikor elkezdtük az egyetemet, kb. 80-an voltunk, 80-an kezdtük el, valahol 30 és 40 között volt az a szám, aki elvégezte az egyetemet, és azt nem felejtem el soha, hogy 14-ünknek sikerült a licencvizsgánk, tehát abban az időben a licencvizsga az egész más volt, mint napjainkban. Hát én én, vagy mi, pontosabban mi Románia történelméből 4 éves tananyagból vizsgáztunk az egyetem végén, Románia földrajzából 4 éves tananyagból, és a diplomadolgozatunk megvédése is egy komoly vizsgát jelentett. Arra is visszaemlékszem, hogy Gernyeszek község monográfiáját írtam meg, ugye Körtefája Gernyeszekhez tartozik, Gernyeszek községhez.
És hát ott van a Teleki kastély, ami talán egy jó kiinduló pont volt egy történelmi egyetemen.
Így van, ami nagyon sokat is segített a diplomadolgozatom megírásába, és itt zárójelben elmondom, hogy tanárként visszatértem ezelőtt 4 évvel, amikor meghirdették először az Örökségünk Őrei című versenyt, akkor az akkori osztályommal, akkor osztályfőnök volt, nem, az, már nem voltam osztályfőnökük, hanem ők voltak az utolsók, mikor igazgatóhelyettes lettem, akkor le kellett adjam őket. Azzal a csapattal belevágtunk, és a Teleki kastélyt, illetve a gernyeszegi templomot karoltuk fel, és meg is nyertük a versenyt, úgyhogy akkor is az odaadás onnan jött, a lokál patriotizmusból. De hát visszatérve az egyetemi évekre, nagyon jó emlék az, hogy voltunk az egyetemen 8 vagy 9 hát fiúk, akik nagyon jó baráti kapcsolatot alakítottunk ki, és annyira büszkék voltunk az egyetem elvégzésekor, hogy mind a 8-unknak, benne voltunk abban a 14-ben, mind a 8-unknak sikerült a vizsga, a licencvizsgánk, és mind a 8-an tanárok lettünk a vizsga letétele után. Na most az egyetemi évek alatt, mivel hogy történelem földrajz volt, nagyon kellemes volt az, hogy minden év végén szakmai gyakorlatot kellett végezni, és ez a szakmai gyakorlat nem csak a tanítás volt, a tanítás az év közben történt meg, hanem minden évben valahova elmentünk, hát mi kirándulásnak neveztük, de valójában a szakma is be volt hozva. Délelőttünként például ásatásokat végeztünk a történelmi részen, akkor következő nap megint ásatásokat végeztünk a geológia részen, de hát egyértelmű, amikor 20 napra elvittek 40-50 egyetemistát és letáboroztatták, akkor csodálatos élményekre lehet visszagondolni.
Az egyetemi évek alatt, és most különösen itt az imént említett gyakorlatra gondolok, nem jött be az a gondolat, hogy inkább akkor a történészi pálya, mint sem a történelem tanári pálya?
De most az az igazság, hogy nekem nagyon nehéz volt dönteni arról, hogy történelem vagy földrajz. Tehát én, hogyha mérlegbe kellett volna tegyem azt, hogy történelem vagy földrajz, azt hiszem, hogy a mérleg valahol ott középen állt volna meg. Említettem már azt, hogy nagyon szeretek utazni, és nagyon sokat utaztam is. Ugye az mindkét tantárgyhoz közel áll, de általában azt mondják, hogy a földrajzhoz egy kicsit talán még közelebb áll. Ezért a történészi, tehát hogy történész legyek és ne tanár, az soha nem fordult meg a fejembe. Sőt, mondhatom azt, hogy mindig is a tanári pályafalakat csingattam, és nem bánom, és én szerintem soha nem is fogom megbánni, mert nagyon szeretem azt, amit csinálok.
Már 4. osztályban kialakult a földrajz iránti szeretet is, akkor ez egyetemen erősödött, és meg kellett hozni a döntést. Akkor miért történelem, miért nem földrajz, és hogy jött be ismét ilyen fajsúlyosan a földrajz, vagy ez mindig is ott volt, csak eddig a műsor folyamán nem beszélgettünk erről?
Mindig is ott volt. Most hamarabb, hogy a döntés miért született így. Tehát végül elkezdtem tanulmányozni a dolgozatom összeállításához a helytörténelmet, és akkor vettem észre azt, hogy mennyire fontos a közösség, és akár nekem személyesen is, mennyire fontos számunkra azt, hogy a múltunkat megismerjük, mennyire fontos számunkra az, hogy ezt továbbadjuk. És akkor már egy picit érettebb voltam, ugye az egyetem végén már a 22-23 évet eltöltöttem, betöltöttem, és akkor gondolkodtam azon, hogy talán sokkal jobban fogom tudni tanítani a történelmet, mint a földrajz, és megint visszatérek oda, hogy reál és humán. Hát a földrajzra, földrajzán sokszor nehéz eldönteni, hogy a reál vagy a humán tantárgyokhoz tartozik. a történelem egész biztos, hogy az humán tantárgy, és mind ahogy említettem már, a humán tantárgyak közelebb álltak hozzám, és talán itt történt meg a döntés, hogy a történelem fele megyek. Nem nevezem én magam, ez a kérdés is elhangzott történésznek, de mindig szerettem főleg a helytörténelem után nézni. Tehát ez a két dolog, az, hogy humán beállítottság inkább, illetve az, hogy szeretek a helytörténelembe kutatgatni.
És hát így járnak le akkor az egyetemi, illetve az oktatással diákként a padban eltöltött évek. Igazgató úr, tartsunk egy rövid szünetet, de a hallgatók ne menjenek sehova, mert a zene után folytatjuk az Alma Mátert.
Előmenekvés.
már is folytatjuk az Alma Mátert, és igazgató úr, a műsor első felében körbejártuk azt, hogy hogyan is nézett ki az ön diák pályája, és akkor most beszélgessünk arról, hogy hogyan kezdődött a tanári pálya, az új fejezet, illetve milyen utat, ösvényt járt be az évek alatt.
Igen, hát ugye említettem azt, hogy Marosvásárhelyen végeztem az egyetemet, na most ennek is vannak okai, megint oda térek vissza, hogy vidékről jöttem, ugye a Kolozsváron akkor legalábbis, most már egy picit más a helyzet, pénzre volt szükség, anyagi háttérre volt szükség, sokkal jobbnak láttam azt, hogy itthon maradjak, és ahhoz, hogy fiatalként az embernek pénze legyen, az egyetemi évek alatt valamit tenni kell, és én ugye már akkor azt mondtam, hogy elkezdem a tanári pályafutást, akkor lehetőség is volt rá, mert nagy volt a tanárhiány, és másodéves koromtól elkezdtem tanítani Sárpatakon helyettesítő tanárként. Két csodálatos év volt, az életem meghatározó két éve, mert a feleségem ott ismertem meg, kolléganőm volt, és ugye a családalapítás ott indul el egyszer a pályafutásommal, mert az ott megismert kolléganőből feleség, illetve család, két gyerek, összetudom ezt kötni. Ahogy elvégeztem az egyetemet, akkor következett az az időszak, hogy versenyvizsgák, és hát mondhatom azt is, hogy szerencsés voltam, vagy lehet, hogy jól felkészültem, de már első évben sikerült címzetes tanár lennem itt a városban. Pontosabban a Kövesdombon akkor volt egy 15-ös általános iskola, amely napjainkban már nem létezik, az iskolák összevonása következtében a mostani Liviu Rebreanu általános iskolába olvad bele. És mivel, hogy még volt egy történelem szakos kollega, ezért nem volt meg a teljes katedrám, nem jött ki a 18 órám a 15-ös iskolába, és a mentőállomás melletti 6-os iskola, és a, ugye itt azért mosolyogtam el magam, mert most már a Bolyainak a része ez az iskola. Ott, ebbe a két iskolába kezdtem el a történelmet oktatni Marosvásárhelyen. Na most a 6-os iskolába két évet tanítottam, utána pedig fent a tanítóképzőben megörült egy fél történelem katedra állás, és én rögtön jelentkeztem is, fel is vettek, és akkor egy vagy két évet tanítottam úgy, hogy a 15-ös általános iskola és a pedagógiai liceum. Utána pedig megjelent egy fél katedra a Bolyaiba, és akkor jelentkeztem oda, felvettek egy fél katedrára oda, tehát 9 órával kezdtem, de a pedagógiai liceumban még folytattam, tehát a pedagógiai liceumban tanítóképzőben 7 évet tanítottam. És végül sikerült a katedráimat egyesíteni, és 2006-tól a Bolyaiba vagyok címzetes tanárként, és tanítok egész napjainkig.
Mit jelentett az ön számára a Bolyai, mint kívülálló, mint pályakezdő tanár? Mit jelentett akkor, amikor bekerült? Az Alma Máterbe elhangzott egy tanár szájából a következő mondat, hogy a Bolyai egy sárga várnak tűnik, ami bevehetetlen, illetve akkor tovább menve, mit jelent most napjainkban az ön számára az iskola?
Hát igen, az, aki a tanári pályafutást választja, és úgy igazából szereti is azt Marosvásárhelyen magyar bármilyen szakos tanár, tehát magyar anyanyelvű bármilyen szakos tanár, gondolom, hogy ott van a tudatalatiba, hogy azért egyszer kipróbálná a Bolyait is, mert közismert dolog az, hogy nem csak Marosvásárhely, Maros megye, hanem Erdély egyik legjobb iskolájáról beszélünk. Na most, ha az épületre nézünk, akkor igen, kívülről egy várnak is tűnhet. Most újabban ugye egy csodálatos vár, mert a felújítás következtében nagyon, nagyon jól néz ki. Hát kihívást jelent, és ha valaki nagyon sokat gondolkodik azon, mielőtt oda kerülne, lehet, hogy visszariadt, hogy vajon megbírom-e, vagy nem bírom meg azt, hogy a Bolyaiba tanítsak. De hát nem kell ezen sokat gondolkodni, hogyha az ember úgy érzi, hogy felkészült szakmailag, módszertanilag, és tényleg oktatni szeretne, tanítani szeretne, át szeretné adni azt a tudást, amit ő elsajátította az egyetemi, illetve középiskolai évek alatt, akkor bátran kipróbálhatja. Én azt tudom mondani, hogy én a tanítóképző után jöttem, nem volt egy annyira nagy változás, mert már középiskolában tanítottam, de azok után, hogy Sárpatak, 6-os iskola, 15-ös iskola, pedagógiai liceum, mégis egy egész más világba léptem bele, és a más világ nem csak azt jelentette, hogy másképp kellett hozzájak a tanításhoz, és más lett az életvitel. Mondhatom már most azt, hogy 2006-ban, amikor oda kerültem, már akkor úgy éreztem, hogy egy csodálatos helyre kerültem, és ezt továbbra is így gondolom. Tehát pályafutásomnak a talán a legjobb fordulópontja az az volt, hogy a Bolyaiba tanár lettem.
Oktatási tevékenysége során itt akár már a másodéves helyettesítésre és most az igazgatói tevékenységére gondolván, melyik az a pillanat, amelyekre a legbüszkébb?
Hát az előző kérdésre térek vissza, a legbüszkébb arra vagyok, hogy a Bolyaiba tanár lettem, és sikerült a Bolyaiba bekerülni, hogyha pályafutásról beszélünk. Most utána folytathatnám az eredményeket, amiket a diákjaimmal elértem, illetve az az ember vagyok, aki mindig szereti az új kihívásokat, és ugye az elmúlt 6 éve 2 versenyvizsgán is részt vettem, és lehetett látni a versenyvizsgák idején a hírekbe azt, hogy országos szinten általában 60-70% a próbálkozóknak ment át ezeken a vizsgákon, mindkét vizsgát elsőből sikerült megvalósítanom, tehát ezekre a dolgokra mind büszke vagyok. Büszke vagyok arra, hogy tanár vagyok a Bolyaiba, és most már büszke vagyok arra is, hogy igazgató vagyok a Bolyaiba.
Fordítsuk meg az előbbi kérdést. Melyik az a pillanat, momentum, történés, amelyiket a legszívesebben eltörölne, vagy legalábbis megváltoztatna?
Hát ezt most, hogyha a szakmai szempontból kérdezzük, a tanári pályafutás szempontjából, hát nagyon meg kell gondolnom, nagyon nem tudom, hogyha találok olyan. Tehát valahogy úgy alakult az életem, a pályafutásom, hogy nem hiszem, hogy lenne olyan pillanat, amit visszafordítanék. Tehát én teljes mértékben elégedett vagyok azzal, ami történt. Nincs olyan pillanat, amit megváltoztatnék.
Beszélgettünk az iskola padjairól, az egyetem padjairól, a pályakezdésről és magáról a tanárkodásról. Még egy gondolat van az aligazgatóság, illetve az igazgatóság előtt, ez pedig az osztályfőnökség. Hogyan, milyen hitvallásban nevelte az úgynevezett gyermekeit, akik az ön osztályába jártak? Az osztályfőnök az valahol egy pót apuka, pót anyuka is, esetünkben ugye pót apuka.
Igen. Hát nagyon-nagyon-nagyon szép emlékeim vannak a volt osztályaimmal, és nagyon szerettem mindig a volt osztályaimat. Az idén volt az első bolyais osztályommal a 10 éves találkozom, és érdekes módon, amikor felhívtak a volt osztályom, és megegyeztünk, hogy mikor lesz a 10 éves találkozó, rá egy hétre felhívott a 15-ös általános iskolából a volt osztályom, akik már több mint 20 éve végeztek. Na most visszatérve a kérdésre, csodálatos dolog osztályfőnöknek lenni. Csodálatos dolog azért, mert az ember egy kis közösséget vezet, egy kis közösséget, amelynél a fejlődést napról napra lehet látni, amelynél a fő célkitűzés az kell legyen, hogy közösségé kovácsolni őket, és ezt mondhatom, hogy minden esetben sikerült. Hát annak köszönhetően, hogy én mindig a híve voltam az iskolán kívüli tevékenységeknek. Nem tud egy osztályfőnök egy osztályt összekovácsolni az osztályfőnöki órákon. Ha nem kovácsolódik össze egy osztály, nem lesz egy jó osztályközösség azért, mert naponta 6 órát ülnek egy terembe összezárva. Sőt, ott egy verseny van közöttük, főleg, hogyha a Bolyairól beszélünk, mindenki teljesíteni akar. Ezért nagyon fontos, hogy nagyon sok iskolán kívüli tevékenység legyen, és én nagyon büszkén mondom azt el, hogy az osztályaimmal rengeteget kirándultunk, bármilyen verseny meg volt hirdetve, szervezve, amit iskolát, vagy osztály vehetett részt, mindenen részt vettünk, úgyhogy büszke vagyok az osztályaimra és arra, hogy osztályfőnök voltam.
Igazgató úr, kezdünk a műsoridőnk végéhez közeledni. Javasolom, hogy jövő hónapban még folytassuk ezt a beszélgetést, hiszen az aligazgatói-igazgatói fejezetekre nem kerülhetett sor az időszűke miatt.
Rendben, köszönöm szépen még egyszer a meghívást, akkor egy hónap múlva még találkozunk.
Hölgyeim és uraim, ez volt mára az Alma Mater, benne Hajdú Zoltán történelem tanárral, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum igazgatójával, akinek köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt és válaszolt a kérdéseinkre. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. A műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd most búcsúzik önöktől, de amennyiben lehetőségük van rá, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. További jó rádiózást kívánunk. A viszonthallásra!